Új idők és Bagge doktor anagrammái. Ida Jessen tükörregénye a dán irodalom egyik csúcs teljesítménye. Könyve egyik részében a 23 év után özvegyen maradt tanítónő Lili bensőséges vallomásait olvashatjuk a házasságról, a könyv másik felében pedig férje, az idős körzeti orvos feljegyzéseit találjuk, amelyek nagyon különlegesek és halálos betegsége miatt meglehetősen nyugtalanítóak. A két történet úgy illeszkedik egymáshoz, mint a tenger és az égbolt, olvashatjuk a könyv fűszövegében. Bártos Tóra, könyvkritikák szerzője a beszélgető társam.
Az egyik percben én vagyok egy szituáció egyik részese, a másik percben a másik részese, és mindkét nézőponttal teljesen azonosulni tudok, mint a kibújhatnék a bőrömből, és ugyanazt megvizsgálhatnám egy egészen más nézőpontból. Szerintem a saját életünkben, élethelyzeteinkben ezt sokszor megtennénk, hogy kicsit másképp nézzünk ugyanarra, és itt erre a házasságra két különböző nézőpontból látunk rá, ugye valóban a férj az egyik nézőpont, aki egy kicsit idősebb, és a másik a feleség, és ők részben képviselik azokat a dolgokat, amiket közhelyesen férfihoz, illetve nőhöz szoktunk kapcsolni, de mind a ketten nagyon érdekes önálló személyiségek is.
Milyen egy köztiszteletben álló orvossal élni akkor, hogyha az ember lánya 20 éve fiatalabb? Tehát ugye ez egy kis városi tanítónő, igazából 3 hónapnyi ismerettség után házasodtak össze. Az ember azt gondolja, hogy ez nem lesz hosszú kapcsolat.
Igen, főleg, hogy nem is napjainkban vagyunk, amikor lehet, hogy szabadabban elképzelünk bármit talán. Azt gondolom, hogy sok minden itt rögtön az olvasó eszébe juthat, mert nekem például olyasmi dolgok jutottak eszembe, hogy mennyire volt ez ugrás a sötétbe ez a házasság, mennyire eredt a főhősnő kiszolgáltatottságából, vagy lehetséges, hogy volt valamiféle hátsó szándéka, hogy miért is megy hozzá ez a nagy tekintélynek örvendő, de hát nála sokkal idősebb férfihoz. És mivel a történet egyfajta visszatekintés, tehát a házasság furcsán bekövetkező végéről felmérhetjük az eseményeket, ezért nagyon sok kérdésre csak menet közben kaptam meg a választ, de az volt a legérdekesebb, hogy én felváltva olvastam a két regényt.
Én meg úgy olvastam, hogy először a férfi történetét olvastam végig, és aztán a nőjét, és gondolkodtam rajta, hogy mi lett volna, hogyha ugyanezt a sztorit fordítva ismerem meg, hiszen a nő nagyon lírai, nagyon érzelemdús, amit ő ír. A férfi valami egészen más világ.
Igen, de be kell valljam, hogy lebilincselt. Azt gondolom, hogy maga a cím, ugye a férfi naplójának az a címe, hogy Bagge doktor anagrammái, ez valami olyasmit sejtett, hogy ez a figura, de most egy pillanatra tekintsük valóságos személynek, akár szinte irodalmi babérokra is próbál törni ezekkel az emlékezéseivel. Nem feltétlenül úgy, hogy kiadná, de mindenképpen a megörökítés szándéka van benne. Tehát amilyen ő az életben, rendkívül eredeti szellem, legalábbis nekem ilyennek tűnt, de keretek között gondolkodó, hagyománytisztelő, így hoz létre egy olyan szöveggyűjteményt a saját életének a pillanatairól, az őt foglalkoztató kérdésekről, problémákról, amit aztán végül is a fiókjának ír. Olyan sok érdekesség van ebben a két könyvben, hogy biztos, hogy én is még többször el fogom olvasni, és lehet, hogy néha érdemes cserélgetni. Egy ilyen könyvnél, amit fejtől láptól lehet olvasni, szerintem ez óriási élmény, ez a játék.
Leírja, hogy mennyire vaskalaposak az ő kollégái, hogy nem tisztálkodnak, ugye Semmelweisről is ír, hogy ő már mikor magáévá tette azokat a tanokat, amik végülis megreformálták az orvoslást.
Saját magával is küzd, mert egy végtelenül türelmetlen embere miatt, az újítás miatt, és ezért az újító szelleme szembe helyezi az egész korával. Ugyanakkor ő egy nagyon jó orvos, egy gondoskodó orvos. Ne várja senki tőle, hogy mondjuk odaül a beteg ágya mellé, miközben az illetőnek nincsen is különösebben semmi baja, de ha komoly betegséggel kerül szembe, akkor ő egy harcos. És azt gondolom, hogy ez egy paradoxon, hogy mit várnak el a kortársak az orvostól, és milyen egy jó orvos, illetve hogy milyen nehéz jó orvosnak lenni, amikor tudatlanság, babonaság, ostobaság veszi körül. És ugyanez a kettősség megvan a doktornak a magánéletében is, hiszen számomra úgy tűnik, hogy ő nagyon szereti a feleségét, a Lilit, de rendkívül nehezen tudja kifejezni az érzelmeit, mert általában mindennel nagyon nehezen birkózik meg, ami nem alapvető és szükségszerű és egyértelmű, és nyilvánvalóan mondjuk szerelmes tavakat rebegni valakinek, ez nem tartozik a legfontosabb dolgok közé, tehát ő erre nagy részt képtelen, pedig az írásában gyakran felbukkan az, hogy néha azért szeretne érzelgős lenni, ha ez érzelgősség, de egyszerűen tiltja az élethez való hozzáállása. És így jutunk vissza a feleséghez, akinél pedig ugye azt lehet látni, hogy nagyon-nagyon tiszteli a férjét, szereti is, de számára nem ilyen a világ, ahogyan a férje látja. Tehát neki igenis hiányzik az életéből az, hogy valaki akár fölöslegesen is kedves szavakat mondjon akár neki, akár másnak, vagy hogy türelmesebb legyen a körülötte élőkkel szemben. És mindkettő azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív hozzáállás az élethez, csak valahogy egymáshoz nem illik. Nagyon érdekes azért, hogy ezekben az anagrammás szövegekben gyakorlatilag mindegyikben ott van valahogy a feleség. Úgy kerek a világ, legalábbis én ezt éreztem, hogy úgy kerek a világ a doktor számára, hogy küzd és harcol a szüleinek az élete, világa, kicsinyessége, az ő hagyománytiszteletük ellen. De közben az ő világában pedig ott van a felesége, és zavarja, hogy olykor úgy érzi, hogy milyen jó egyedül lenni. Vagy zavarja azt, hogy a felesége nem érti őt meg. És a másik oldali szöveg szerint ugye az új időkből mindenképpen az derül ki, hogy egy valamennyire tanult, egyes könyvkritikák szerint, ezt azért túlzásnak tartom, de akár feministának is tartható feleségről van szó. Tehát igenis olyas valakiről van szó, akivel lehet, hogy a doktor akár meg is értethette volna magát, de mégsem találják egymáshoz az utat. És ez így azt gondolom, hogy nagyon problémaérzékeny rajza egy házasságnak, és nagyon finom rajza.
Pusztán önzésből volt a férfi ilyen irányító ebben a kapcsolatban? Olyan, mint hogyha így kizárta volna mindenféle döntési helyzetből ezt a nőt, aki viszont nem sérelmezte volna ezt, legalábbis nem írta le.
Igen, ebben a szóban van valami, hogy kizárni. Tulajdonképpen a férj úgy él a feleségével ebben a kapcsolatban, hogy mindenből kizárja. És itt érdekes, hogy már szóba jöttek a doktor szülei, azt hiszem, hogy ez nagyon izgalmasan van megalkotva ez a párhuzam, hogy ő mennyit harcol a saját apjával, anyával kapcsolatos emlékeivel, tehát hogy ott milyen rossz példákat látott, és hogy ő mennyire más, és büszke arra, hogy ő milyen, hiszen ezekben az anagrammákban a saját személyiséget is bemutatja, ahogyan ő látja, és egy rendkívül türelmetlen, és ugyanakkor egy hierarchikus házasságot, családi életet fölépítő emberről van szó, vagyis, hogy mégiscsak olyan, mint az apja. Tehát roppant izgalmas ez, hogy megismételjük-e az előző generáció bizonyos hibáit, miközben kézzel-lábbal harcolunk az előző generáció ellen, és azt állítjuk, hogy mi mások vagyunk. Ez is nagyon izgalmasan jelent meg a regényben. Én azt gondolom, hogy itt talán azt lehet mondani, hogy mindkét érdekesnek és komplexnek megalkotott főszereplő a saját elvárásaival harcol, tehát mindkettőjüknek van egy képe arról, hogy milyen legyen a másik, és van egy képe arról, hogy ők maguk milyenek legyenek ebben a kapcsolatban, és ez egyébként mindegyik végzetes tévedés. Tehát mindkettőjükben van bizonyos önzés, ugyanakkor a feleség úgy érzi, hogy sok esetben az önfeladással és a helyesléssel érhet el valamit, pedig lehetséges, hogy a férje néha azt várná, attól lenne számára igazán érdekes, hogyha szembe merne vele tegülni. A férj pedig úgy képzeli el az életet, hogy pontosan olyan, amilyennek ő be akarja rendezni, és ugyanakkor ezt az végzetesen unalmasnak találja, ezt az életet, ami a halálát kivéve pontosan úgy működik, ahogyan ő akarta. Tehát lehet, hogy ő is azt várja, hogy valaki szembe szegüljön vele, mert egy harcos. És bár ez tehát egy nem mai történet, ezért roppant érdekes a probléma felvetése, hogy ez nem egy olyan házasság, amiben bárki bárkit bántalmazna, vagy tragédia történne benne. Ez egy jó házasság, ha úgy vesszük, és majdnem egy negyed évszázadig eltart, és közben látni, hogy gyakorlatilag minden pontjában rosszul működik, és két nagyon intelligens, és egymást, akkor csak így merem mondani, hogy valamennyire mindenképpen szerető vagy tisztelő ember között nem működik 23 éven keresztül ez a házasság. Ez azért nagyon izgalmas tanulságokat tartalmazhat a saját korunkra nézve. Olvastam egyébként, hogy eredetileg ez a két regény abban a sorrendben született meg, ahogyan talán ki is rakják a könyvespolcokra, tehát hogy először az új idők, ami akkor egy neves díjat is megnyert, a Dán Rádiónak a díját, és két év múlva adta ki a Vage doktor anagrammáit hozzá a szerzőnő. Úgyhogy magamban gondolkoztam ezen, egyrészt, hogy örülök, hogy ezt nem tudtam, amikor a könyvet olvastam. Másrészt viszont, hogy izgalmas, mert persze szokott olyan lenni, hogy egy szerzőt foglalkoztatja a saját története és folytatást vagy előzményt ír hozzá, de hogy párhuzamos történetet írjon és az így összeíjjen, hogy én el se tudnám képzelni ezt a két regényt a másik fele nélkül, azt gondolom, hogy ha csak az új időket olvashatnám, akkor én borzasztóan csalódott lennék, de azt hiszem, hogy ha csak a Vage doktor anagrammái léteznének, az is sokkal kevésbé lenne izgalmas. szerintem ez ritka azért az irodalomban, hogy itt szülessen meg egy tükörregény.
Új idők és Bagge dr. Anagram Mai idejesszen regényét a Tipotex kiadó jelentette meg. És most egy görög szerzőről. Konstantinos Krisztománosz naplója az ő korában sok mindenkit megbotránkoztatott, ma viszont rendkívül fontos dokumentum. Hogy lehet ez? Erről beszélgetünk a Szépmíves Könyvek kiadó vezetőjével Kovács Attila Zoltánnal. 1867. június 8-án magyar királynévá koronázzák Erzsébet császárnét Budán. Ugyanezen a nyáron világra jön Athénban egy Kosztász nevű görög gyermek, aki majd arról lesz nevezetes, hogy 31 év múlva tanúként örökíti meg ugyanezen királyné lelki mélységeit. Olvashatjuk a Naplójegyzetek Erzsébet királyné görög felolvasójától című könyv elején.
Krisztománosz nem egy naplóíró volt, hanem ugye egy színházi rendező, drámaíró és történész igazából, akit ugye a Habsburg udvar szerzőtetett Erzsébet királyné mellé, és ugye ez a történet attól válik hallatlanul érdekessé, hogy ugye egy görög pali, történetesen ez a Konstantinos Krisztománosz, ugye aki németül írt, mert anyai ágon német származású, ugye az édesapja törötta, a Habsburg udvarban egy más kulturális közegből érkezvén, ugye hogyan próbál Erzsébet számára megmutatni egy olyan világot, ami ugye nyilván a görög mitológia, meg irodalom, meg művelés között világát jelenti. De ugye a másik oldalról, és ugye ez a kérdés másfél, amit nagyon érdekes a történet, ugye, hogy ez egy viszonylag késői találkozás, tehát ugye a Rudolf halála után találkoznak, és ugye röpke egy éves időszakról van szó. És aztán, ugye, ha az ember elkezdi olvasni a naplót, akkor nyilván felvetődik ez a kérdésünk, hogy akkor most ezt tényleg hogy kell olvasni, Telemes naplóként kell olvasni, vagy egy Idermájer szövegként. És azt hiszem mindegyik igazá.
Ez egy több mint 100 éves szöveg, egyébként ami most jelent meg először magyarul, tehát ugye tényleg a semmiből jött, ugye, hogy tetszik, vagy a teljes ismeretlenség homályából jön a magyar olvasók elé ez a szöveg, és ugye annak ellenére, hogy a 100 éve németül ugye megjelent, ugye senki nem foglalkozott vele komolyabban, és ugye, hogyha 1899-re megyek vissza, ugye, tehát arra az időszakra, amikor ugye ez az egész történet játszott, és ugye a Bécsi udvarnak ugye a protokoláris sajtótörténetét, vagy mi egyéb oldaláról közelítek a kérdés felé, akkor érthetővé válik, hogy ezt a napozók egy intim történetnek vélték, tehát ugye az, hogy két ember, egy férfi és egy nő jelesül az egyikük éppenséggel a császárné. Beszélgetéseiben ugye irodalomról, irodalomban előforduló szerelemről, nyelvoktatásról, belső filozófikus beszélgetésekről, a halálról szóló beszélgetésekről, melankóliáról, stb. Stb. Van szó ezekben az írásokban. Ez értelemszerűen nem ment át a Habsburg udvarnak a cenzúráján, és ugye ha hozzáveszem ugye a másik ismert Erzsébet királyn is visszaemlékezik, amit éppenséggel Falk Miksa jegyzett le, aki egyébként ugye a Pestellojnak volt ugye a főszerkesztő, meg németül is írt, meg magyarul is publikált sajtóba. Ő írta meg ugye a császári udvari etiketről szóló szabályzatot, ugye, ami életbe lépett akkoriban, és ugye pedig eléggé szigorúan kezelték azokat a kérdéseket, hogy mit lehet leírni, vagy mit nem. Nyilvánvalóan ez érintette azt is, hogy a császári udvarnak a hétköznapjára vonatkozóan, mik azok a történetek, amik ugye tálalhatok, vagy amik nem. Mondom, ma már egészen más korszakot élünk, tehát mondom azt, hogy valaki ezt a naplót végigolvassa, ezt a töredékes naplójegyzeteket végigolvassa, akkor tulajdonképpen nem botrányt fog találni benne, vagy semmi olyasmit, ami még negligálná a Erzsébet királynének a történetét, vagy élettörténetét, vagy egyáltalán a sorsát, hanem ugye ezt a korabeli 100 évvel ezelőtti történetben kell vizslatni. A harmadik sík a sztorinak pedig az ugye, hogy a naplójegyzetek szerepel ugye az eredeti címen, ugye a Tagebuch, ugye a német fordítás eredetije szerint. Ugye ez a töredékesség kérdését veti föl, és ugye az egy nagyon érdekes kérdés lenne azt kinyomozni, és erre mondjuk nekem még nincsen információm, lehet, hogy talán a fordítónak, a Békési Sándornak talán több van, de ugye is leírta a kötet utószavába, ugye mindaz az információ halmaz, amit Krisztománosztól tudni lehet, hogy ugye a megírás pillanatában ugye ezek a szövegek, ezek hogyan keletkezhettek vajon? Tehát ugye, hogy maga a beszélgetés került rögzítése, vagy jegyzetelt közben Krisztománosz, és aztán utólag kreált belőle egy szöveget, vagy egyáltalán semmilyen fajta jegyzet nem készült menet közben, és aztán az egész egy utólagos napló, tehát ugye egy retrospektív történetről van szó. Ha ez az utóbbi eset a valós, mondom itt rengeteg a kérdőjel, akkor érthető, hogy az elfogultsága, vagy a kiszínezett történeteknek a tartalma valószínűleg messzébb van a valóságtól, mint hogyha az előző esetről lenne szó. Viszont valamennyi emlékíró vagy monografikus szerző, aki ugye Erzsébet királyné életével és sorsával foglalkozott, nagyon kevés van, annak ellenére rengeteg a kiadvány és rengeteg a hamis kiadvány, egyébként nyugodtan meg lehet jegyezni. Tulajdonképpen a Krisztománosz szöveget, a német eredeti szöveget forrásként használták. Ilyen szemszögből nézve nagyon érdekes ez a kötet, hogy ugye mondom 100 év után most kilép az ismeretlenség homályából, a magyar olvasók számára az ismeretlenség homályából, holott meg a monográfia szerzők azért ismerték. Tehát ez már bizonyítás nyert.
Ami miatt lehetett gyanús ez a szöveg, úgy értem, hogy egy kicsit a szerző érzelmeiről van szó, meg a rajongásáról van szó, mert elképesztő, ahogyan ír a császárnéről, a hajáról, a megjelenéséről, a méltóságáról, igen, a természet szeretetéről.
Amit az előbb is elmondtam bővebben, ugye, hogy a császári udvar szemszögéből, vagy a császári protokoll szemszögéből ezek intim történeteknek számítottak. Tehát ugye arról nem akart a császári udvar hallani, főleg nem aztán újságlapokban, napi közlésben, vagy tárcaközlésben, vagy uramisten, ugye, az ő szavukkal élve, ugye, könyvben megjelenve, amik mondom, az ő szempontjából abszolút intim történetek.
Mint hogyha egy istennőről írna, miközben azért emberi is, mert hogy sétálni szeret, hogy a Schönbrunni kastély udvarában gyalogoltak hosszan, és beszél arról, hogy mi számára nehéz itt az udvari életben, kiben bízik, kiben nem.
Ha az akkori konzervatív alkotás mondaná, aki a etikettjében, a rendjébe belegondol az ember, akkor nyilvánvalóan az ő szemszögükben ez nem, hogy szálk, ez gerenda volt a szemükben, hogy valaki arról fecseg, ugye most akkor az a legjobb szó rá, ugye az ő megközelítésükbe, hogy császári királyi udvarban, uram, bocsán, milyen volt egy beszélgetés, mi a lényeg annak, hogy mondjuk egy tanító, egy mester vagy egy tanár a tanítványával a görög eposzoknak a szerelmi történeteiről beszél. Tehát ugye a botránynak a fogalma ugye akkor 100 évvel ezelőtt megállt a helyét, ma már mondom, nem találunk benne semmi botrányos történetet, inkább az elfogultsága érdekes, ugye a korabeli fordítások is ugye azt bizonygatták ugye annak idején, hogy hát ez a kép, ez hát nem valószínű, hogy Erzsébetről szól, tehát ugye valahogy megpróbáltak elfedni. Miközben a valós képhez, az Erzsébetnek a valós képéhez talán ez áll a legközelebb. Mert ugye olyan megörökített történetek az Erzsébet személyére vonatkozóan, amik egyébként ugye más kortársi feljegyzésekben itt-ott megjelennek, vagy mondjuk a Ferencida levelezéséből tudjuk, ugye ezek visszaigazolást nyertek, a Sztára Irma feljegyzéséből visszaigazolást nyertek, tehát is sorolhatnám egyébként azokat a korabeli magyar forrásokat, amelyek ugye igazolták egyébként a Krisztománosz naplójának a valóságát. Ami itt egy teljesen egyedi történet, ugye, hogy ez egy ilyen drámai monológgá növi ki magát ugye ezzel a rajongással, tehát a Krisztománosznak a rajongása kapcsán, és ugye amiről aztán nem szólnak egyébként ugye más korabeli emlékiratok, ugye ezek az utazás története. Tehát ugye itt a naplóban megjelenik Innsbruck, többször megjelenik Lánc, ugye Bécs, Budáról nem beszélve, nyilván Gödöllőről van leírás, akkor a görög szigetekről, Miramáréról és Korfuról, tehát egy csomó minden olyan apró-apró mozdanat derül ki ugye ebből a napló szövegből, ami mondom más korabeli emlékiratokból hiányzott.
Egyébként nagyon érdekes, amikor éppen Görögországot mutatja neki, mert hogy azzal foglalkoznak, hogy az Odüsszeiát tanulmányozzák.
Tanított a görög nyelve a Krisztománosz Erzsébetnek, és aztán azt tudjuk más forrásokból, vagy más feljegyzésekből is, hogy a Krisztománosz például egyszerűen ókori görög eposz szövegek megírására kérte föl Erzsébetet. Tehát ugye az irodalma, meg a mitológián, meg a mitológikus apparátuson keresztül tanította neki a nyelvet. Miközben nyilván ez egy óriási bemutatása volt ugye a görög kultúrának Erzsébet felé, de hát ez értelemszerűen az abból jön, hogy amit az elején is mondtam, ugye, hogy egy színházi figuráról van szó. Tehát ugye ő úgy volt oktató, meg a Bécsi Egyetemen is úgy volt görög oktató, hogy tulajdonképpen a színházi világ felől közelített. És aztán ugye, amikor visszaköltözött Athénba, akkor színházat alakított, tehát egy német nyelvű színházat alakított Athénban 1899-ben. Tehát ugye az ókori görög mitológiai történeteket hozta vissza egyébként, vagy éppenséggel hozta be. Aztán persze ugye a gazdasági válság, meg világháború előtti állapotok, meg a század előnek a problémái miatt aztán kiszállt a színpadból, mert ugye már pénzügyi problémák voltak Görögországban, és ugye az egész színházas történet aztán véget ért Krisztománosz számára, és aztán végül meg íróként tevékenykedett. Verses köteteket írt, tehát ugye lírikus volt, író volt, emlékiratokat írt, mi egyebet. Az athéni olimpiai játékokról számolt be például. Tehát egy csomó minden más irodalomtörténeti, meg kultúrtörténeti dologgal foglalkozott, de ami a Sziszit érinti, ugye jelen esetben ugye a naplónak a kapcsán, az ugye az a görög kultúrával való megismertetés volt. És ezen keresztül tanította a nyelvet, mert hogy hát ez volt a feladata. Erre szerződtette Schönbrunn.
Konstantinos Krisztománosz naplójegyzetek Erzsébet királyné görög felolvasójától. A könyvet a Szép Míves Könyvek kiadó jelentette meg. Kedves hallgatók, egy órában 4 könyvről is hallottak, nem mulasszák el a rövid könyvajánlóimat. További kellemes rádiózást kívánok!